Jelenések könyve 7., 8. és 9. fejezet. A 4. fejezetben Jánossal együtt beléptünk a mennybe, ahol megláttuk Isten trónusát, és a trónus körüli 4 élőlényt, akik szüntelenül éjjel-nappal hirdették Isten szentségét, és láttunk 24 vént is, akik koronájukat letették a trón elé, és szintén imádták Istent. Az 5. fejezetben olvashattunk a 7 pecsétes könyvről, amelyet jobb kezében tartott a trónuson ülő, és akkor azt is elmondtuk, hogy ez a 7 pecséttel lezárt könyv nem más, mint a föld birtoklevele. A Jelenések 5.2-ben hatalmas hangon kérdezi egy angyal: ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit? De senki sem találtatott méltónak arra, hogy ezt megtegye. Ez azt jelenti, hogy senki sem tudja visszavásárolni a földet, és ezért János sírva fakadt, de az egyik vén odalép hozzá és megvigasztalja, mert így szól hozzá a Jelenések 5.5-ben: ne sírj, íme győzött az oroszlán a Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és a 7 pecsétjét. Akkor Jézus előlép, átveszi a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és akkor az egyház egy emberként kezd egy új dicséretet énekelni. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek, énekli majd az egyház. És amikor a refrénhez érkeznek, az angyalok is bekapcsolódnak, akiknek száma 10.000-szer 10.000 és 1.000-szer 1.000 volt, és ők is dicsérik Istent. Ezután a 6. fejezetben azt látjuk, hogy Jézus egymás után kezdi feltörni a könyv pecsétjeit, és ahogy feltöri a pecséteket, látjuk az egyes ítéleteket, amelyek ezek nyomán a világot sújtják. Az első pecsét feltörése után az Antikrisztus jelenik meg a színen egy fehér lovon. A második pecsét feltörése háborút és pusztítást eredményez a földön, a harmadik pecsét pedig éhínséggel sújtja a világot. Az első 4 pecsét feltörésének eredményeként a föld népességének 1/4 elpusztul. Az 5. pecsét feltörése után azoknak az embereknek a csoportját látjuk Isten oltáránál, akik a nagy nyomorúság időszakában üdvözültek. Ők ezt kérdezik Istentől: Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön vannak? A Jelenések 6.11-ben azt olvashatjuk, hogy akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak meg egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megöltek, mint őket. A 6. pecsét megnyitása nyomán óriási katasztrófák sújtják majd a földet, amelyről olvashatunk Joel és Ézsaiás próféta könyveiben is, és amelyről Jézus is beszélt. Ekkor majd csillagok potyognak az égből, és a szigetek pedig elmozdulnak a helyükről. Így jutunk el a 7. fejezethez. Mielőtt azonban Jézus feltöri a 7. pecsétet, az első versekben a következőket olvashatjuk: ezután láttam 4 angyalt állni a föld 4 sarkán, amint féken tartották a föld 4 szélét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se a fákra. Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hanggal odakiáltotta 4 angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek, és így szólt: ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. Tudjuk, hogy a 7 éves időszakból 3,5 évet a nagy nyomorúság időszakának nevezünk. A 7 éves időszak első 3,5 évében, amikor az Antikrisztus egyre inkább megszilárdítja a hatalmát, Isten 2 tanút küld a földre, akikkel a 11. fejezetben találkozunk majd. Ők 42 hónapon, vagyis 3,5 éven keresztül tesznek majd bizonyságot. A Jelenések 11.6-ban azt olvashatjuk, hogy nekik hatalmuk van arra, hogy bezárják az eget, hogy ne essék eső prófétálásuk napjaiban. Ennek nyomán aszály sújtja majd a földet, amely valószínűleg hozzájárul ahhoz az éhínséghez, amely a földön a 3. pecsét feltörése után alakul ki. Elképzelhető, hogy azért nem esik majd eső abban az időszakban, mert ez a 4 angyal, akikkel a 7. fejezet első versében találkozunk, ott áll a föld 4 sarkán, és féken tartja a föld 4 szelét, hogy ne fújjon a szél a földre, se a tengerre, se a fákra. A Földön a víz körforgása úgy történik, hogy a tengerek és az óceánok vizének egy része elpárolog, így bekerül a légkörbe, majd pedig a szelek elszállítják a szárazföld fölé, ahol eső formájában lehull és megöntözi a földet. Isten ezt nagyszerűen kitalálta, hogy biztosítsa a szárazföld vízellátását. Ha azonban a szeleket visszatartják, a pára nem kerülhet a szárazföld fölé, és így a pára felgyülemlik a légkörben, és nagyon érdekes légköri jelenségekhez vezethet. Az első versben tehát azt látjuk, hogy a négy angyal megáll a föld négy sarkán. A sarok kifejezés nem teljesen egyezik azzal, amit a görög eredetiben olvashatunk. A legpontosabb fordítás szerint azt kéne mondanunk, hogy négy angyalt láttam állni a föld négy körnegyedében. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert egyesek, akik mindenképpen valami hibát igyekeznek találni a Bibliában, azt szokták mondani, hogy ez a megfogalmazás, miszerint négy angyalt látott János a föld négy sarkán, arra utal, hogy János maga is azt gondolta, mint sokan mások, hogy a föld lapos, és ezért ír a föld négy sarkáról. És szerintük, ha a Biblia hibás tényt állít, akkor nem lehet megbízni benne. Nemrég az amerikai honvédelmi minisztérium egyik kiadványában azt olvastam, hogy tengerészgyalogosaink a világ négy sarkán állomásoznak. Ez vajon azt jelenti, hogy a védelmi minisztérium sem tudja, hogy a föld gömbölyű? Nem hiszem. Ez a megfogalmazás mindössze arra utal, hogy északon, délen, keleten és nyugaton is állomásoznak katonák. Mindamellett azonban azt is meg kell említenünk, hogy a föld lényegében rendelkezik négy sarokkal, hiszen a bolygónk nem tökéletesen gömbölyű. Az északi és a déli sarkoknál kissé lapítottabb, az egyenlítő mentén pedig terebélyesebb. Vagyis ennek fényében tulajdonképpen beszélhetünk a föld négy sarkáról. A lényeg azonban az, hogy itt alapvetően az égtájakról van szó, és az égtájakhoz kapcsolódó szelekről. Tehát az északi, a déli, a nyugati és a keleti szélről. Azt látjuk tehát, hogy az angyalok állnak a föld négy sarkán, és ezek igen lenyűgöző teremtmények lehetnek, hiszen hatalmuk van arra, hogy féken tartsák a föld négy szelét. A harmadik versben pedig azt látjuk, hogy megjelenik egy másik angyal is, és oda kiállt ennek a négy angyalnak. Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. És hallottam a pecséttel megjelöltek számát, 144 ezer pecséttel megjelölt Izrael fiainak minden törzséből. Ez elég egyértelmű. Sok ember arra panaszkodik, hogy a jelenések könyve egyszerűen érthetetlen. Egyesek elkezdenek kombinálni, és azt mondják például, hogy a 144 ezer valójában nem is ennyit jelent, hanem ez csak egy szimbolikus szám, és mivel ez 12-szer 12 ezret jelent, ebből levezetik azt, hogy minden hónapban más fog uralkodni Krisztus ezer éves uralmának idején, mert a 12-es az emberi kormányzás száma. Az emberek mindenféle furcsa elképzeléssel állnak elő. Ehhez pedig még hozzá kell tennem azt is, hogy a Jehova tanúi önmagukról azt állítják, hogy ők a 144 ezer. Herbert Armstrong azonban szintén azt állítja saját csoportjáról, hogy ők a 144 ezer. És ha az ember hajlandó, hogy megkétszerezze vagy megháromszorozza a tizedét, amit az Isten Egyháza nevű csoportnak ad, akkor ő is bekerülhet a belső körbe, és egyike lehet a 144 ezernek. Amikor pedig elérkezik az ideje, azt mondják, az ember majd kap tőlük egy táviratot, hogy most van itt az ideje, hogy elmeneküljön a pusztába, ahol a 144 ezer számára már helyet készítettek, hogy életben maradhassanak. Ez a csoport is azt állítja tehát magáról, hogy ők alkotják a 144 ezret, ahogy a Jehova tanúi is, sőt más csoportok is arra törekednek, hogy őket tartsák az emberek a 144 ezernek. Ahhoz azonban, hogy nekik igazuk legyen, és valóban azt mondhassák magukról, hogy ők a 144 ezer, bizonyos dolgokat kénytelenek figyelmen kívül hagyni a szövegben, sőt, azt kell állítsák, hogy Isten nem azt mondja itt, amit a szöveg mond. Ugyanis szerintük nem kell szó szerint értelmezni, amit az igében szerepel, hanem csak képletesen, szellemi értelemben. És persze a szellemi értelemben vett Izrael pedig mi vagyunk. Annak érdekében azonban, hogy Isten az ilyen spekulációknak elejét vegye, felsorolja Izrael 12 törzsét. Azonban azt is tudjuk, hogy valójában 13 törzsről beszélhetünk. Emlékezzünk csak vissza arra az alkalomra, amikor Jákob meglátogatta fiát Józsefet Egyiptomban. Jákob éveken át úgy tudta, hogy József fia halott. most pedig ismét találkozik vele, József pedig vezető pozíciót tölt be Egyiptomban. József erre a találkozóra az ő két fiát is elhozza, Efraimot és Manassét. Amikor Jákob meglátta őket, csak annyit mondott Józsefnek, hogy ez a két fiad az enyém. Így tehát Efraim és Manassé két külön törzset alkotott Izraelben. Ez tehát azt jelenti, hogy József törzsén belül két törzset találunk, Manassé és Efraim törzsét. A léviták törzse vált a 13. törzsé, általában azonban az ő törzsüket nem emlegették együtt a 12-vel olyan értelemben, hogy amikor a földeket szétosztották, a léviták nem kaptak földet, mert róluk az Úr gondoskodott. A földet tehát 12 részre osztották a 12 törzs között, és Efraim, illetve Manassé törzse is megkapta a nekik járó külön-külön területet. Mivel tehát József törzse két részből állt, Efraim és Manassé törzséből, ezért általában József törzséről nem olvashatunk. Itt azonban a Jelenések 7-8-ban József törzse is említésre kerül, ami ebben az esetben bizonyosan Efraim törzsére utal, hiszen Manassé törzsét a 6-os vers külön említi. Ebben az ige részben még az is érdekes, hogy Lévi törzse is említésre kerül, Dán törzse azonban kimarad ebből a felsorolásból. Izrael törzsei közül Dán volt az első, aki bálványokat kezdett el imádni. Ha ma ellátogatunk arra a területre, ahol Dán törzse élt, láthatjuk, hogy az ásatások során hatalmas területeket tártak fel, ahol bálványimádás folyt. Dán törzse sajnos élen járt a bálványimádásban. Elképzelhető tehát, hogy Isten ezért nem pecsételte el őket, és ezért lehet, hogy a nagy nyomorúság idején nem fognak védettséget élvezni. Lehet, hogy erről van szó, hiszen azt látjuk majd a Jelenések könyvében, hogy az a 144 ezer, akiket Isten elpecsétel, azok az ő védelme alatt állnak, és az Isten által küldött csapások őket nem fogják sújtani. A felsorolásban elsőként Júda törzse szerepel, mert Róben elvesztette elsőszülöttségi jogát, amikor bement édesapja ágyasához, és így Róben elsőszülöttségi joga a Júdára szállt. Így vált Júda a vezető törzsé. Azt pedig természetesen tudjuk, hogy Dávid is Júda törzséből származott, később pedig Jézus is, és ő volt az a vesszőszál, amely kihajtott Isai törzsökéről, ahogy azt az Ézsaiás 11.1-ben olvashatjuk, és ő volt Júda törzsének oroszlánja. A törzsek felsorolásában tehát a Jelenések 7.5-től kezdődően Júda szerepel az első helyen, őt követi Rúben, majd ezután következik Gád törzse, és így tovább. Itt van tehát ez a 144 ezer ember, akiket Isten elpecsételt, és a későbbiekben ismét találkozunk majd velük, és látni fogjuk, hogy Isten megvédi őket azoktól a csapásoktól, amelyek a földet sújtják. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, névből és nyelvből. A trónus előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltották. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Nagyon érdekes tehát látni azt, hogy fehér ruhát viseltek, kezükben pálmaágakat tartottak. És miről is énekeltek? Az üdvösségről. Erről azonnal eszünkbe juthat egy másik nagy tömeg, akik szintén pálmaágakat tartottak a kezükben, és ugyanazt kiáltották, hogy Hozsánna, amely üdvösséget jelent, pontosabban szó szerint azt jelenti, hogy ments meg most. Számos hasonlóságot fedezhetünk fel tehát itt a Jelenések könyvében megjelenő tömeg, illetve a Jézus Jeruzsálembe történő bevonulása idején összegyűlt tömeg között. Emlékezünk csak vissza, hogy Jézus Betániából tartott Jeruzsálembe, és az Olajfák hegyéről egy szamár hátán jött lefelé, tanítványai pedig pálmaágakat lengettek, a tömeg pedig egy emberként kiáltotta, hogy Hozsánna, Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében. Itt a Jelenések 7-ben szintén egy nagy néptömeget találunk, minden nemzetből és törzsből, minden népből és nyelvből, és ők is ugyanazt kiáltják. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trónus előtt, és imádták Istent, eképpen. Ámen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké örökkön örökké. Amen. Amikor a jelenések 5.9-ben az egyház egy új éneket énekel, erre az énekre az angyaluk ezt felelik. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. A jelenések 7.12-ben az angyalok nagyon hasonlót énekelnek, néhány apró eltéréssel. Amikor az egyház által énekelt új énekre reagáltak, azt is mondták, hogy Isteni a gazdagság. Isten ugyanis az ő kincseinek tart bennünket. Pál az efezusiakhoz írt levelében a következőket imádkozza. És világosítsa meg lelki szemeiteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének a dicsősége a szentek között. Más szóval, hogy meglássátok, mennyire értékesek vagytok Isten szemében. Emlékezzünk csak vissza arra a példázatra, amelyet Jézus mesél a Máté 13.44-ben. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, és megveszi azt a szántóföldet. Jézus azt is elárulja nekünk, hogy a szántóföld nem más, mint a világ, és ő az, aki mindent odaadott, aki a saját életét adta azért, hogy megvehesse a szántóföldet, a világot, hogy övé lehessen a benne rejlő kincs. Pál is azért imádkozik, hogy az efezusiak tudatosítsák, hogy milyen értékesek Isten szemében. Péter is azt írta, hogy mi Isten különleges kincsei vagyunk. Számomra az a különleges, hogy Isten szemében én értékes vagyok. Tény, hogy mi az ő öröksége vagyunk. Nem hiába éneklik tehát az angyalok a jelenések 5-ben, hogy övé a gazdagság, hiszen mi az övéi vagyunk, és mi vagyunk az ő kincse, az ő gazdagsága. Érdekes, hogy a jelenések 7-ben, amikor az angyalok egy nagyon hasonló dalt énekelnek, akkor a gazdagság helyett a hálaadást említik. Azt azonban meg kell jegyezzük, hogy itt a 7. fejezetben, az 5. fejezettől eltérően az egyház nem énekel. Itt azokat látjuk, akikkel korábban a 6. fejezetben már találkoztunk, az 5. pecsét feltörése után. Ezek azok, akik a nagy nyomorúság idején bizonyságtételük miatt mártírhalált haltak, és akik a jelenések 6.10-ben kiáltottak Istenhez, hogy bosszulja meg vérüket. Őket Isten fehér ruhába öltöztette és türelemre intette, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket. A 7. fejezetben azt látjuk, hogy ez bekövetkezett, nem kell többet várjanak, és ők is ott vannak már a mennyben. Ez tehát már a nagy nyomorúság időszakának a végén van. A 7. fejezet tehát egy különálló részt alkot, és megmutatja nekünk, hogy a nagy nyomorúság időszakának végeztével mi történik a mennyben. Majd a 7. fejezet után visszatérünk a pecsétek feltöréséhez, és így időben ismét visszaugrunk. Ebben a fejezetben tehát azt látjuk, hogy az angyalok válaszolnak a mártírok üdvösségdalára, és imádják Istent mondván. Amen! Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Amen! Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem. Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ez egy olyan kérdés volt, amelyre a vén nem Jánostól várta a választ. Ez igazából csak lehetőséget teremtett a vén számára arra, hogy megválaszolhassa ezt a kérdést. Ezt mondtam neki. Uram, te tudod, írja János. Az uram helyén a görög eredetiben a kurioszt kifejezés szerepel. Mire ő így válaszolt. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Azt is látni fogjuk majd, hogy ez az embercsoport is megkapja mindazokat a jogokat és kiváltságokat, amelyek megilletik Isten népét, az egyházat. A 6. fejezetben az 5. pecsét feltörése után ők még az oltár alatt vannak, nem jelennek meg a mennyei színen, most azonban már igen, és azt látjuk, hogy Istent szolgálják éjjel és nappal az ő templomában, az egyház pedig Istennel együtt uralkodik. Az egyház ezt az ígéretet kapta Istentől a Jelenések 5:10-ben. És királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. A későbbiekben majd látni fogjuk, hogy az Antikrisztus a világ uralkodójaként egy új gazdasági rendszert vezet be, amelynek értelmében mindenkit arra köteleznek, hogy vegye a fenevad bélyegét, amely nélkül senki sem vehet semmit, és nem is adhat el. Azokra azonban, akik veszik a fenevad bélyegét, egy reménytelen örökkévalóság vár. Az ő esetükben semmi remény az üdvösségre. Az Antikrisztus azonban hatalmat kap arra, hogy elpusztítsa mindazokat, akik nem hajlandók venni a fenevad bélyegét. De valószínűleg nem is lesz szükség arra, hogy ezeket az embereket megöljék, hiszen a bélyeg nélkül nem tudnak majd semmit sem vásárolni és eladni sem, vagyis elképzelhető, hogy éhen halnak. Az egyház elragadtatása után tehát még sok ember fog üdvözülni a földön. Bizonyos utalásokból arra következtethetünk, hogy az egyház elragadtatása után azok üdvözülnek majd a földön, akik soha nem hallották még az evangéliumot. Ez az utalás Pálnak a tesszalonikaiakhoz írt második levelében található, amelyben Pál az Antikrisztus eljöveteléről ír. Pál a 2 Tesszalonika 2:11-ben azt írja, hogy mivel egyesek nem szerették az igazságot, nem akarták azt elfogadni, kiszolgáltatja őket Isten a tévejgés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. Vagyis amikor majd az Antikrisztus megjelenik a színen, akkor nagyon sikeresen megtéveszti majd azokat, akik egyébként elutasították az evangéliumot, Jézus Krisztus igazságát. Isten pedig megengedi, hogy higgyenek a hazugságnak, mert nem akarták elhinni az igazságot. Ne feledjük azonban, hogy ma a világon legalább 2 milliárd olyan ember él, akik soha nem hallották Jézus Krisztus üdvösségi üzenetét. A nagy nyomorúság idején azonban az üdvösség üzenetét hirdeti majd a 144 000, de hirdetik az angyalok is, akik az ég közepén repülnek. Sokan lesznek tehát azok, akik meghalván az üdvösség üzenetét befogadják Jézus Krisztust, üdvözülnek, majd mártír halált halnak a nagy nyomorúság időszakában, és ezáltal a mennybe kerülnek. Az ige szerint az emberek óriási csoportjáról van itt szó, egy megszámlálhatatlan sokaságról, minden nemzetből és törzsből, minden népből és nyelvből. Egy érdekes embercsoport ez, és János nem ismerte fel őket. Ha ez az embercsoport az egyház lenne, János bizonyosan felismerte volna az embereket. De azért nem ismerte fel őket, mert ez a nagy sokasság itt nem az egyházat jelenti. Végül az egyik vén megválaszolja János kérdését, és elmagyarázza neki, hogy itt azokról van szó, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé. Ahogy tovább olvasunk a Jelenések könyvében, látni fogjuk, hogy a csapások része lesz majd az is, hogy az emberek ivóvízkészlete megromlik, ennek nyomán pedig nagyon komoly ivóvízhiány lép fel. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy 3 évig nem esik majd az eső, amíg a 2 tanú bizonyságot tesz. Gondoljunk csak bele, hogy a kialakuló aszálynak milyen hatása lesz az emberek ivóvízkészletére. Mivel tehát nem esik eső, aszály sújtja a földet, ennek katasztrofális következményei lesznek a mezőgazdaságra, és így éhínség fog pusztítani a világban. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, hiszen eleget éheztek és szomjaztak a nagy nyomorúság időszakában a földön, sem a nap nem tűz rájuk. A későbbiekben látni fogjuk, hogy olyan erősen tűz majd a nap, hogy sokakat megéget. Mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az életvizének a forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Itt visszakanyarodunk a könyvhöz, illetve a 7 pecséthez. Ez a könyv, vagyis tekercs, nem más, mint a föld birtoklevele. Jézus az, aki egyenként feltöri a pecséteket, és bebizonyítja azt, hogy egyedül ő méltó erre, ő az, aki megváltotta és visszavásárolta a földet. Amikor feltörte a 7. pecsétet, csend lett a mennyben, mint egy 1/2 óráig. A csend nagyon erőteljes tud lenni, kiváltképpen akkor, amikor egy tömeg csendesül el. Képzeljük csak el, hogy ott van egy hatalmas sokasság, amely énekel, dicséri Istent, és olyan sok minden történik, Jézus átveszi a tekercseket és feltöri a pecséteket. De amikor Jézus a hetedik pecsétet is feltöri, hirtelen minden elcsendesedik. Ahogy Jézus feltöri a hetedik pecsétet, ezt hét trombitaszó követi majd, és mindegyik trombitaszóhoz egy-egy ítélet kiöntése kapcsolódik. Úgy, mint a tűzijátékok esetében, amikor az egyik elhalványul, hirtelen fellobban a második és a harmadik. Ezt látjuk az egymást követő ítéletek esetében is. Először a hét pecsétet töri fel egymás után Jézus, majd miután a hetedik pecsétet is feltörte, hét trombitaszó következik, ezt pedig a harag hét poharának kiöntése követi. A mennyben tehát mintegy fél óráig teljes csend honolt, azután pedig kezdetét veszi Isten ítéletének következő hulláma. És láttam a hét angyalt, akik az Isten előtt álltak, és adatott azoknak hét trombita. Azt már tudjuk, hogy a kerubok négyen vannak Isten trónja körül. Úgy tűnik, hogy a kerubok a legmagasabb beosztású angyali lények, és tudjuk, hogy a Sátán is kerub volt. Őket követik sorban az arkangyalok. Közülük kettőt említ az ige, az egyik Mihály, akit az ige a Dániel 12.1-ben nagyvezérnek nevez, a másik pedig Gábriel. Amikor Gábriel megjelent Zakariásnak, Keresztelő János édesapjának, a Lukács 1.19-ben ezt mondta neki. Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Hét angyal van, akik ott vannak Isten trónja körül, és akikkel Isten különböző feladatokat kiküld. Az apokrif írásokban egészen pontosan Énok, illetve Tóbet könyvében olyan angyalok is említésre kerülnek, mint Rafael, Szakriel vagy Júriál. A lényeg azonban az, hogy itt is hét angyalt látunk a jelenések könyvében, akik Isten előtt állnak, és adatott nekik hét trombita. Egy másik angyal is odajött és megállt az oltárnál, kezében aranyfüstölő, és adatott neki sok füstölőszer, hogy a szentek imádságaihoz tegye az aranyoltárra, amely a trónus előtt van. Úgy gondolom, hogy ez a másik angyal Jézus Krisztus, akit itt a közbenjáró szerepében látunk. Ő a mi csodálatos főpapunk. Ne feledjük, hogy a főpap volt az, aki a földön bemehetett a szentek szentjébe, és az Úr színe előtt áldozatokat mutathatott be az emberek bűneiért. Ezen kívül a papok is naponta bementek a templomba füstölővel a kezükben, amelybe füstölőszert, illetve parazsat raktak az oltárról, a füstölőszer füstje pedig fölszállt az oltár előtt, amely kint állt a szentek szentje előtt. Mint ahogy arról már korábban is beszéltünk, a földi templom a mennyei szín leképezése volt. Ezen a ponton tehát a jelenések könyvében látjuk, hogy mit is jelképez ez a földi templom. Látjuk ugyanis ezt a másik angyalt, akiről én úgy gondolom, hogy Jézus Krisztus, kezében aranyfüstölő és sok füstölőszer, és látjuk, hogy ő a szentek imádságát az oltárra téve felajánlja azokat Istennek. Ez az aranyoltár pedig a trónus előtt van, ugyanúgy, ahogy az az oltár a földi templomban a szentek szentje előtt áll. És felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből az Isten elé. Tehát a szentek imádságait itt ismét édes illatáldozatként felajánlják az Úrnak. Hasonló látvány tárul elénk az ötödik fejezetben is. Ott ugyanis arról olvashatunk, hogy a bárány odament a trónhoz, és átvette a hét pecséttel lepecsételt könyvet a trónuson ülő jobb kezéből. Ekkor a négy élőlény, illetve a 24 vén a trón körül leborult a bárány előtt, és mindegyiküknél hárfa volt, illetve aranycsésze tele füstölőszerrel, és ezek jelentették a szentek imádságait. És ezután fakad az egyház dalra, és egy új éneket énekel az Úrnak. Az igében többször is találkozunk azzal a képpel, hogy imánk édes illatáldozatként száll fel az Úrhoz. A jelenések 8.4-ben azt látjuk, hogy a füstölőszerek füstje a szentek imádságaival felszáll az Úrhoz. Ez esetben valószínűleg azoknak a szenteknek az imádságairól van szó, akiket az ige a jelenések 6-ban említ, akik Isten oltárai alatt voltak és így kiáltottak. Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Most azonban Isten ítéletének egy újabb hullámát készül kiönteni a földre. Elképzelhető, hogy éppen azoknak a szenteknek az imádságait ajánlják fel Istennek, akik korábban már kiáltottak Istenhez, és kérték, hogy álljon bosszút rajtuk, akiket a nagy nyomorúság időszakában hitükért gyilkoltak meg. Bevallom, hogy én is gyakran megkérdezem imámban az Úrtól, hogy meddig kell még várjunk a nagy takarításra itt a földön, hiszen magam körül mindenütt erkölcsi romlottságot látok. És amikor azt látom, hogy valaki elrabol egy 2-3 éves kislányt, bántalmazza, majd megöli, akkor a szívem így kiált. Istenem, meddig kell még várnunk, hogy bosszút állj, hogy kiönts rájuk az ítéletedet? De tudjuk, hogy közeleg az a nap, amikor Isten megítéli a világot. Az emberek gonosz cselekedetei nem maradnak következmények nélkül. És felszállt a füstölőszerek füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből az Isten elé. Ekkor vette az angyal a füstölőt, megtöltötte az oltár tüzéből, és ledobta a földre. Mennydörgés és zúgás, villámlás és földrengés támadt. A 7 angyal, akinél a 7 trombita volt, felkészült, hogy trombitáljon. Trombitált az első, és jégeső támadt, és tűzzel, vérrel keveredve lehullott a földre. Megégett a föld 1/3, megégett a fák 1/3, és megégett a zöld fű is mind. A második angyal is trombitált, és valami tűzzel égő nagy hegy zuhant a tengerbe, és a tenger 1/3 vérré vált. Elpusztult a tenger teremtményeinek 1/3, és megsemmisült a hajók 1/3 is. A harmadik angyal is trombitált, és az égből egy nagy égő csillag hullott le, mint egy lámpás, és ráesett a folyók 1/3 és a vizek forrásaira. A csillag neve pedig üröm, és ürömmé lett a vizek 1/3, és sok ember meghalt a vizektől, mert azok keserűvé váltak. A negyedik angyal is trombitált, és csapás érte a nap 1/3, a hold 1/3 és a csillagok 1/3, hogy elsötétüljön 1/3 részük, a nappal se legyen világos 1/3, éjszaka is ugyanúgy. Ha valóban csillaghullásról van szó, akkor ezek a meteoritok behatolnak a föld légkörébe, széthullanak darabjaikra, és nem marad más utánuk, csak por. Elképzelhető tehát, hogy egy igencsak intenzív csillaghullás annyi porral tölti meg légterünket, hogy azon a nap sugarai sem tudnak már áthatolni. Hasonló lehet ez ahhoz, amikor Washington államban a Szent Helen tűzhányó tört ki. Több környező városban is elsötétült az ég, mert annyira sok por és hamu került a levegőbe. Akkor láttam és hallottam, hogy egy magányos sas átrepül az ég közepén, és hatalmas hangon ezt mondja. Jaj, jaj, jaj azoknak, akik a földön laknak, a másik 3 angyal trombitálnak a hangja miatt, akik még ezután trombitálnak. A Jelenések 4-ben azt olvashatjuk, hogy az egyik élőlény a trónusnál, az egyik kerub a repülő sashoz hasonlított. Tehát ebben az esetben egy angyalról lehet szó, vagy konkrétan egy kerubról, de biztosan nem egy szószoros értelmében vett sasról, hiszen az nem tud beszélni. Ez a sas tehát átrepül az ég közepén, és mindenkit figyelmeztet, akik a földön laknak, és így szól. Jaj, jaj azoknak, akik a földön laknak, a másik 3 angyal trombitálnak a hangja miatt, akik még ezután trombitálnak. Más szóval azt mondja, hogy óriási csapások következnek még. Már felharsant 4-szer a trombita szó, és komoly csapások sújtották a földet, de ami ezután következik, az még ezeknél is rosszabb, mondja ez az angyal. Az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag leesett az égből a földre, és neki adatott az alvilág mélységének a kulcsa. A görög eredetiben az alvilág az abusz szó, és ezt úgy is fordíthatnánk, hogy egy feneketlen mélység. Nem hiába nevezzük feneketlen mélységnek, mert valószínűleg a föld középpontjában található, annak pedig nincsen feneke, mert az ember csak folyamatosan zuhan és zuhan, ahogy a föld folyamatosan forog. Azt is tudjuk, hogy a Hádész szintén a föld szívében helyezkedik el. Elképzelhető tehát, hogy ez az alvilág, vagyis az abusz szó, és a Hádész részét képezi. Az alvilág tehát a Hádésznek az a része, ahová Isten bebörtönzi a démonokat. Az Antikrisztust és a Sátánt is ide zárják majd Krisztus 1000 éves uralmának idejére. A démonokat is ide zárták be, de a nagy nyomorúság időszakában szabadon engedik őket. Márk evangéliumának 5. fejezetében olvashatunk arról a gadarai megszállottról, akit Jézus meggyógyított. Amikor Jézus beszélni kezdett a tisztátalan lélekhez, és megkérdezte tőle, hogy mi a neved, az így felelt. Légió a nevem, mert sokan vagyunk. Lukács evangéliumának 8. fejezetében is olvashatunk erről a történetről. Abban a fejezetben pedig azt látjuk, hogy elkezdtek ezek a tisztátalan lelkek könyörögni Jézusnak, hogy ne parancsolja őket vissza az alvilágba. Könyörögtek, hogy maradhassanak még egy kis ideig a földön. Tudták ugyanis, hogy elérkezik az a nap, amikor az alvilágban bebörtönzik őket, az alvilág pedig a Hádésznek volt az egyik része. Van azonban a Hádésznek egy másik része is, a Tartarusz. És még azt is el kell mondanunk, hogy az alvilágba konkrétan a bukott angyalok és a démonok kerülnek, a Hádészba pedig az Isten ellen lázadó emberek. János tehát látja, hogy egy csillag leesett az égből a földre. Kétségtelenül a sátánról van szó, és nála van az alvilág mélységének, vagyis az abuszónak a kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap és a levegő a mélység füstjétől. Úgy tűnik tehát, hogy létezik valamiféle hasadék, amely a föld felszínétől levezet egészen az alvilágig, ez a hasadék pedig egy ponton megnyílik, és füst száll fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétül a nap és a levegő a mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből a földre, tulajdonképpen démoni lelkek, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. Annyian voltak, mint a sáskák. Elsötétült tőlük az ég. A Közel-Keleten egyáltalán nem ismeretlen jelenség a sáskajárás, nem véletlen tehát, hogy ehhez hasonlítja János azt, amit lát. Egy-egy komolyabb sáskajárás idején is több millió sáska érkezik egy adott területre, és olyan sokan vannak, hogy tőlük is elsötétül az ég, és itt olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, a zöldet, se az élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott Isten pecsétje. Isten különbséget tesz azok között, akik viselik az ő pecsétjét, és azok között, akik nem. Isten hasonlóképpen tett különbséget abban az időben is, amikor csapásokat mért Egyiptomra. Amikor az egyik csapás eredményeként elsötétült az ég Egyiptomban, az izraeliek fölött nem sötétült el az ég. Ugyanez történt a békák esetében is. Egyiptomban hemzsegtek a békák, az izraeliek táborát azonban elkerülték. Isten tehát már akkor is különbséget tett, és a jövőben is meg fogja ezt tenni, amikor elérkezünk a Jelenések könyvében itt olvasható eseményekhez. És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák 5 hónapon át, mint amilyet a skorpió okoz, amikor megmarja az embert. Tudjuk, hogy többféle skorpió is él a földön. A Közel-Keleten él egy olyan skorpiófajta, amelynek állítólag nagyon fájdalmas a marása. Úgy tűnik, hogy ezek a sáskák is hatalmat kapnak arra, hogy ilyen fájdalmas marással kínozzák az embereket 5 hónapon át. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, azért mert olyan keserves lesz a szenvedés, de nem találják és vágynak meghalni, de fut előlük a halál. Ez tehát egy érdekes időszak lesz, amelyben a halál 5 hónapra szabadságra megy. A halál egyébként egy igen érdekes jelenség, amelyet még mindig nem értünk teljesen. Vajon mi történik, amikor az ember lelke elhagyja a testet? Erre mondjuk azt, hogy az ember meghal. A kórházban ilyenkor még az EKG-ről nem kapcsolják le az embert, hanem figyelik a monitort, és nézik, hogy van-e még az agynak működése. Aztán, amikor már csak egy egyenes vonal látszik a kijelzőn, általában még 24 órán át megfigyelés alatt tartják a beteget. Ezután lekapcsolják a műszereket, vagyis megszüntetik a szervezet oxigén ellátását. Abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, ha bármiféle élet van még abban az emberben, akkor az agy azonnal elkezd oxigént keresni, a monitor meg valamiféle agyműködést mutat ki, így a műszereket ismét bekapcsolják. Ha azonban semmiféle agyműködést nem tapasztalnak, akkor végérvényesen kijelentik, hogy ez az ember halott. De nem tudjuk pontosan, hogy mi történik, amikor az ember meghal. Vajon végül az ember lelke miért hagyja el a testet, hiszen előfordul, hogy az emberek éveken át életben vannak, de kómában. A lelkük nem hagyta el a testüket. Bár ott fekszenek kómában, és elvileg életben vannak még, de már semmire sem képesek. Ilyenkor miért van az, hogy a lélek még nem hagyta el a testet, és mi az, ami ott tartja a lelket? Erre a kérdésre nem tudjuk a választ. Jézus a kereszten elbocsátotta saját lelkét. A János 10:17-től a következőket mondja. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Az igében pedig azt olvashatjuk, hogy a kereszten lehajtotta a fejét, és kilehelte a lelkét, tulajdonképpen elbocsátotta a lelkét. Jézusnak hatalma volt arra, hogy ezt megtegye. Eljön azonban az idő, amikor az ember lelke nem lesz hajlandó elhagyni a testet, és elképzelhető, hogy ez lesz az emberiség történetének legszörnyűbb szakasza. Képzeljük csak el, hogy valaki öngyilkosságot akar elkövetni, fog egy pisztolyt és fejbe lövi magát úgy, hogy a fején egy óriási lyuk tátong, és szétocsan az agya, de mégsem hal meg, a lelke ugyanis nem hagyja el a testét. Így tehát tovább él, úgy, hogy a fején az a hatalmas lyuk tátong. Ne feledjük, hogy a lélek jelenti a valós énünket. A testünket Istentől kaptuk, hogy ezen keresztül kifejezhessük önmagunkat. Isten tehát mindezt úgy tervezte, hogy én valójában lélek vagyok, a testem pedig eszköz arra, hogy a lelkem kifejezze önmagát, és így jobban megismerhessek másokat, és közelebb kerülhessek más emberekhez. Ha a testünk eljut egy olyan pontra, akár az öregedés, akár valamiféle betegség vagy baleset következtében, amikor már nem tudjuk többé magunkat a testünkön keresztül kifejezni, amikor már több fájdalommal jár ez a test, mint örömmel, akkor Isten megengedi, hogy a lelkünk elhagyja a testünket. Ekkor a lelkünk egy számunkra elkészített új testbe költözik. 2 Korintus 5:1. Van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. A Földön azonban eljön az az idő, amikor 5 hónapon át Isten nem engedi meg, hogy az emberek lelke elhagyja a testüket. Az emberek azonban megpróbálják elvenni önmaguk életét, és bár normális körülmények között ilyenkor a lelkük valóban el is hagyná a testüket, és meghalnának, ebben az 5 hónapban ez nem történik meg. Tovább fognak élni, bármilyen állapotba is kerülnek. Ez valószínűleg az emberiség történetének legszörnyűbb fejezete lesz. Hadd mondjam el, hogy a halál áldás Isten gyermeke számára. A Zsoltárok 116:15 drágának tekinti az Úr híveinek halálát. A halál igenis áldás. Én sem szeretnék tovább élni ebben a testben, amikor a testem már nem tudja betölteni azokat a funkciókat, amelyre teremtetett. Nem szeretnék kórházban feküdni oxigénmaszkkal az arcomon, miközben csöpögtetik belém az infúziót, én pedig csak ott fekszem és a plafon bámulom, és ott kell feküdnöm tétlenül hónapokon vagy akár éveken keresztül. Én nem szeretnék 150 vagy 200 éven át így feküdni az ágyban, és csak a plafon bámulni vagy a kékeget. Ez maga lenne a pokol. A halál igenis áldás, amikor az én öreg testem eljut arra a pontra, hogy már nem tud megfelelően működni, akkor Isten megengedi, hogy a lelkem elhagyja a testemet, és ez nagy áldás lesz számomra, nem pedig átok. A halál csak akkor lenne átok, ha nem lennék Isten gyermeke. A Zsidók 10:29-től ugyanis ezt olvashatjuk. Mit gondoltok, mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja? Mert ismerjük azt, aki így szólt. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. És ismét, az Úr megítéli az ő népét. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Visszatérve azonban a Jelenések könyvének ehhez az időszakához, azt látjuk, hogy a halál egy időre szabadságra megy, az emberek pedig hatalmas szenvedéseknek vannak kitéve. Ne feledjük, hogy itt arról van szó, hogy János lélekben elragadtatik, és bepillantást nyer egy olyan időszakba, amely a mi szemszögünkből a jövőben következik be. János pedig olyan dolgokat lát, amiket nem ért, és ezért csak azokkal a szavakkal tudja leírni, amelyeket ismer. Képzeljük csak el, hogy egy János idejében élő próféta hirtelen egy második világháborús ütközet kellős közepén találja magát. Elragadtatik lélekben, és ahogy körülnéz, mit lát? Fegyvereket, tankokat, vadászrepülőgépeket, bombázókat. Vajon hogyan írná le ez a próféta mindazt, amit lát, ha még soha nem látott vadászgépet, tankot, lőszert, és nem ismeri az elnevezésüket? Ugye csak azokkal a szavakkal tudná elmagyarázni, amiket maga is ismer, és olyan dolgokhoz hasonlítaná, amik számára ismeretesek saját életéből, saját környezetéből. János is, amennyire csak tudja, megpróbálja leírni azt, amit lát. Nem meglepő azonban, hogy amikor például a démoni lényeket próbálja jellemezni, nem tökéletes a jellemzés, a rendelkezésére álló szavak ugyanis ennek határt szabnak. De János azért megteszi a tőle telhetőt. A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló. Fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk, mint az ember arca. Sörényük asszonyok haja, foguk, mint az oroszláné, és páncéljuk olyan, mint a vaspáncél. Szárnyaik zúgása olyan, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcba rohannak. Úgy gondolom, hogy János nagyon jó munkát végez itt, mintha valamiféle bombázóról írna, szárnyainak zúgása, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcba rohannak. Farkuk is volt, a skorpióéhoz hasonló, volt fullánkjuk is, és a farkukban volt az erejük ahhoz, hogy az embereket 5 hónapon át gyötörjék. Királyuk az alvilág angyala volt, neve héberül Abaddon, a görögben pedig az Apollyon, vagyis a pusztító nevet viseli. Itt a sátán újabb elnevezésével ismerkedhetünk meg, ő a pusztító. Bizony mennyire igaz is ez, hiszen nézzünk csak körül a világban, és figyeljük meg azokat az embereket, akiket tönkretett a sátán hatalma. Az első jaj elmúlt, íme még 2 jaj következik ezek után. A 6. angyal is trombitált, és hallottam egy hangot az Isten előtt álló aranyoltár 4 szarva közül, amely ezt mondta a 6. angyalnak, akinél a trombita volt. Oldd el a 4 angyalt, akik meg vannak kötve a nagy folyamnál az Eufrátesznél. És feloldatott a 4 angyal, akik készenlétben álltak órára, napra, hónapra és esztendőre, hogy megöljék az emberek 1/3-át. Itt tehát a sátán követőivel, a bukott angyalokkal találkozunk, akik igencsak vérszomjasak. Az emberiség történetének 6000 évén keresztül Isten fogva tartotta őket. Egy napon azonban szabadon engedi őket, hogy megvalósítsák küldetésüket. Ezek az angyalok tehát készenlétben álltak órára, napra, hónapra és esztendőre, hogy megöljék az emberek 1/3-át. Miután Jézus feltörte az első 4 pecsétet, és különböző csapások sújtották a földet, ennek eredményeként a föld lakóinak 1/4 pusztult el. Most pedig, ahogy szabadjára engedik ezeket a vérszomjas angyalokat, a lakosság 1/3 pusztul el. A lovas seregek száma 20 000 x 10 000 volt, vagyis 200 millió. Hallottam a számukat. A látomásban ilyennek láttam a lovakat, a rajtuk ülőket. Tűzvörös, jácintkék és kénsárga páncéljuk volt, a lovak feje pedig olyan volt, mint az oroszlánok feje, és szájukból tűz, füst meg kén ömlött. Ez a 3 csapás ölte meg az emberek 1/3-át. A tűz, a füst, a kén, amely a szájukból ömlött. Ezeknek a lovaknak az ereje a szájukban és a farkukban van, mert a farkuk kígyóhoz hasonló, és fejjel végződik, és ezzel ártanak. A többi ember pedig, akiket ezek a csapások nem öltek meg, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, részből, kőből meg fából készítettek, amelyek sem látni, hallani, sem járni nem tudnak. És nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem. Isten csapásai nem igazán juttatják el az embereket a bűnbánatra. Ahogy Isten kiöntötte az ítéletét, az emberek megkeményítették a szívüket. A Róma 2:4-ben ezt írja Pál. Hogy megveted jóságának, elnézésének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Ezért vagyok én is azon, hogy tanításaimban Isten jóságát hirdessem, és Isten kegyelmét hangsúlyozzam ki. Ugyanis Isten jósága az, ami az embereket elvezeti a megtérésre. Természetesen beszélnem kell az eljövendő ítéletről is, hiszen nem teljesíteném a kötelességemet, ha ezt nem tenném meg, hiszen ez egy olyan tény, amely felett nem hunyhatunk szemet. Nem szeretném azonban, hogyha Isten ítéletéről szólna az én szolgálatom. Nem szeretném, hogyha ez lenne a szolgálatom középpontjában, mert Isten ítélete megkeményíti az emberek szívét, és az emberek nem térnek meg bűneikből. Itt azt látjuk, hogy a nagy nyomorúság szörnyűséges időszakában sem hajlandók gonosz cselekedeteikből megtérni, inkább továbbra is a sátánt imádják és különféle bálványokat. És ezzel le is zárult a 9. fejezet. A 10. fejezet egy érdekes kitérőt tartogat a számunkra, amelyben bepillantást nyerhetünk Jézus Krisztus dicsőséges visszatérésébe. A 11. fejezetben megjelenik a két tanú, akiket Isten küld, és bepillantást nyerhetünk az ő szolgálatukba. A 12. fejezetben további szereplőkkel ismerkedhetünk meg, az asszonnyal, aki Izraelt jelképezi, a sárkánnyal, aki nem más, mint a sátán, és látni fogjuk azt is, hogy háború tör ki az asszony és a sátán között.